kiemelten figyelemmel követjük a kettős állampolgársághoz kötődő szavazati joggal kapcsolatos vitákat. Mai vendégem Zolnay János, akit arra kérek, hogy szakmájánál fogva gondoljuk végig közösen, hogy maguk ezek a viták és a vitáknak a módja hogyan befolyásolják, vagy befolyásolhatják a magyar-magyar közösségek közötti viszonyt, és azt a képet, ahogy az erdélyi magyarokról gondolkodnak Magyarországon. Nagyon finoman fogalmazok, mert fogalmam nincs, hogy ezeket a csoportokat hogy kell szakszerűen is pontosan megnevezni.
Az a legnagyobb problémám és az a kételjem, hogy ezt a kérdést nem lehet ebben az összefüggés rendszerben racionálisan, tehát észérvekkel megvitatni. Abban az összefüggés rendszerben, tehát arra az összefüggés rendszerre gondolok, ahogyan ezt a problémát most a magyarországi belpolitikában felvetették. Természetesen, ha lenne lehetőség a magyarországi jogállam helyreállítására, ha lenne lehetőség arra, hogy egy új köztársasági és jogállami és lehetőleg konszenzuális alkotmányt alkossanak a magyarországi politikai erők, akkor mód nyílna arra, hogy például az erdélyi magyarok szavazati jogával kapcsolatos kérdéseket körültekintően megvitassák, és lehetőleg a legjobb, legoptimálisabb szabályozást iktassák be egy új leendő köztársasági és jogállami alkotmányba. Azonban ezt a kérdést Magyarországon közjogi vonatkozásaitól, ha úgy tetszik, a közjogi összefüggéseitől, összefüggéseiből kiszakítva vetették fel különböző politikai erők, így viszont egész egyszerűen a kérdésnek nincsen értelme. Összemossák egyrészt a kettős állampolgárság és a szavazati jog problémáját. A kettős állampolgárság kérdése, legalábbis ami az erdélyi magyarokat illeti, eldőlt. Aki akarja, lényegében fölveheti a magyar állampolgárságot, aki nem akarja, nem veszi föl. De aki fölveszi a magyar állampolgárságot, ahhoz bizony alapesetben szavazati jog is jár. Hogyha ezzel valakinek problémája van, akkor ezt nem most kellett volna átgondolni, hanem ezelőtt, hát részint 13 évvel, amikor ez a kérdés először fölvetődött, részint 7 évvel ezelőtt, amikor a tömeges és kedvezményes magyarországi honosítás jogi lehetőségei megszülettek. Aki állampolgár, az alapesetben szavazhat. Természetesen elképzelhető, és ismételtem mondom, egy alkotmányozás során elképzelhető ennek a kérdésnek az ennél árnyaltabb szabályozása, de jelenleg nincs alkotmányozási helyzet Magyarországon, és az a szomorú helyzet, hogy Magyarország ma már abban az értelemben nem tekinthető jogállamnak, ahogyan az Európai Unió többi tagállama annak tekinthető. Az a szomorú helyzet, hogy Magyarország nem tekinthető jogállamnak abban az értelemben sem, ahol például a mai Románia jogállamnak tekinthető.
Ezek nagyon súlyos kijelentések, érve ilyen mellette, hogy értse a hallgató pontosabban, hogy miért nem. Kívülről nézve ez nem egyértelmű.
Jogállamról, a jogállamnak többféle kritériuma és többféle feltétele van, csak kettőt hadd említsek. Az első az, akkor beszélhetünk jogállamról, ha létezik a fékek és ellensúlyok rendszere. Ha a kormány nem a hatalom egészét, hanem csak egy részét birtokolja, és vele szemben például vannak független intézmények. Van például független, tehát nem csak a kormány akaratát tükröző alkotmánybíróság, ha az ügyészségről joggal feltehető, hogy az adott kormány politikai szándékától függetlenül vizsgálódhat. Ha például létezik olyan állami számvevőszék, amely az adott éppen regnáló, bármilyen párt összetételű regnáló kormány szándékától függetlenül ellenőrzi a közpénzek felhasználását. Ha joggal feltehető az, hogy a bíróságok politikai, kormányzati politikai befolyásolástól mentesen hozhatják meg a maguk ítéleteit, stb. Stb. Ezeket a független intézményeket részint felszámolták, részint jogkörüket redukálták, például az Alkotmánybíróság jogkörét durván csökkentették és redukálták, részint pedig olyan választási, tehát a közvetlen intézmények, a független intézmények megválasztásának olyan jogszabályait és olyan eljárásmódjait rendszeresítették, amely egy idő után oda vezetett, hogy ezek a független intézmények ma már nem függetlenek. Ilyen volt például az Alkotmánybíróság, amely jó néhány évig még őrizte a függetlenségét egészen addig, amíg a közvetlenül kormányzat által kinevezett alkotmánybírók nem kerültek többségbe. Ma már nincs független alkotmánybíráskodás Magyarországon. Ez az egyik. A másik nagyon fontos kritériuma, hogy létezzen független média. Magyarországon nem létezik, a közszolgálati média az olyan típusú propaganda eszközzé vált, ami Magyarországon talán utoljára 70-es, 80-as években volt tapasztalható, de talán még annál is súlyosabb, mert a szocialista Magyarországon, a szocialista korszak utolsó évtizedében azért az állami média már árnyalt volt, voltak olyan műsorok, voltak olyan lapok, voltak olyan igényes magazinok, voltak olyan rádió és televízió műsorok, ahol azért árnyaltabban lehetett a kérdéseket vizsgálni, mint a direkt politikai propaganda műsorokban. A magyar televízió, tehát úgynevezett állami, közszolgálati magyar televízióból és a magyarországi rádióállomásokból teljesen gátlástalan kormányzati propaganda árad, esélye sincs annak, hogy tárgyalagos tájékoztatáshoz jussanak azok a médiafogyasztók, akik csak az állami rádiót hallgatják, és csak az állami televízió csatornákat nézik. A független sajtóra redukálódott néhány, talán csak Budapesten fogható rádióállomásra, egy-két igényesebb néhány tízezer ember által olvasott heti lapra redukálódott. A harmadik nagyon fontos kérdés és kritériuma a jogállamnak az, hogy a kormány leváltható legyen. Tehát elvi lehetősége meglegyen annak, hogy a kormány leváltható. Ennek az esélye nagyon minimálisra csökkent Magyarországon, és ennek egyik eleme például éppen az a majdnem teljes tájékoztatási monopólium, amit a kormány az elmúlt években kiépített. Gyakorlatilag ellenzéki pártoknak semmiféle, vagy egészen minimális lehetőségük van arra, hogy álláspontjukat elmondják. Egyik utolsó dologra hadd hívjam fel a figyelmet, például a nyáron hoztak egy olyan szabályozást, amely szabályozás gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy az ellenzéki pártok például óriás plakátokon juttassák el üzeneteiket a választóknak. A kormánynak lényegében monopol helyzete, monopol lehetősége van arra, hogy óriás plakátokat ragasszon ki. Tulajdonképpen nem is csak kormányzati propagandáról, hanem egyenesen indoktrinációról beszélhetünk ma Magyarországon. Gondoljunk csak a menekültekkel kapcsolatos hisztériára, vagy gondoljunk csak a Soros Györggyel kapcsolatos uszításra. Egy ilyen helyzetben egy ellenzéki párt, nevezetesen a Demokratikus Koalíció kampányt indított néhány héttel ezelőtt azért, hogy csak az szavazhasson Magyarországon, aki vagy Magyarországon él jelenleg is, vagy valaha is Magyarországon élt életvitelszerűen. Ez a kampány azt jelenti, hogy lényegében az erdélyi magyarokat kizárnák a választójogból. Azt pontosan tudja ez a párt, hogy jogi értelemben nincs esélye arra, hogy a választásokig megváltoztassa a választási törvényt, és valami olyan szabályozást fogadtasson el, amely de facto megszüntetné például az Erdélyben kettős állampolgárként vagy magyar állampolgárként is élő erdélyi magyarok választójogát. Az egésznek kizárólag propaganda értéke van. Az a szomorú helyzet, hogy az ellenzék egy része is tulajdonképpen érdemi politizálás helyett abban másolja a kormányt, hogy nem érdemi és a magyar társadalom valódi problémájával kapcsolatos üzeneteket kíván eljuttatni a választóinak azon a nagyon szűk felületen, ami még egyáltalán rendelkezésére áll, hanem szintén propaganda eszközökhöz nyúl. Azt gondolom, hogy ez a kérdés, ismétlem, elszakítva közjogi kontextusától, tehát összefüggésrendszerétől, tulajdonképpen csak egyetlen egy dologra alkalmas, hogy ellenérzéseket keltsen. Jelenleg például, ahogyan a kormány a nem létező, Magyarországon de facto nem létező menekültek ellen uszít 2 éve, és azt akarja szugerálni, azt akarja azt a látszatot, azt az érzést akarja kelteni a magyar választópolgárokban, hogy ha ez a kormány nem lenne, akkor menekültek 100 000-en árasztanák el az országot, ami egyszerűen, tényszerűen nem igaz. Sajnos a demokratikus koalíció valami hasonló hatásmechanizmusai. Azt akarja szugerálni, hogy a legnagyobb problémák egyike Magyarországon az, hogy az erdélyi magyarok egy része választójoggal rendelkezik, és egy részük valószínűleg él is ezzel a választójogával. Minden bizonnyal egyébként az erdélyiek nagyobb részben fognak jobboldali pártokra szavazni, mint a Magyarországon élők. Azonban hát botor dolog azt gondolni, hogy a mai Magyarországon ez benne lenne a mai magyar társadalom mondjuk 20 legfontosabb problémáik között, és ismétlem, ezt a kérdést nem lehet észszerűen megnyugtatóan rendezni, hogyha elszakítjuk a közjogi összefüggés rendszeréből.
Kicsit zavarba jöve hallgatom, amit mond, épp a közjogi helyzet miatt. Mert hogy felsorolta itt a magyar jogállammal való kifogásokat, és én, mint nem magyar állampolgár, mint közjogi viszonyban a magyar állammal nem lévő erdélyi magyar, azon gondolkoztam, hogy riporterként közbe kéne kérdeznem, de nem tudom, hogy ezt milyen jogalapon, milyen szerepből lehet ezt felfejteni, hogy egyáltalán hozzá lehet-e szólni egy ilyen kritikához kívülről?
Mit jelent az, hogy kívülről? Persze, hogy hozzá lehet szólni. Persze, bárkinek joga van bármihez hozzászólni, mert miért ne lehetne hozzászólni?
Hogy azokat az alkotmányos kifogásokat, azokat a politikai kifogásokat, egy részüket azt hiszem, hogy jogelvek alapján könnyű megvitatni, másik része tényfeltárást igényelne. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket állampolgárok, állampolgári felelősségek szintjén fel tudják tenni. Az erdélyi magyar közösség, akár állampolgár, akár nem állampolgár, ettől egy kicsit hátrább van. Befolyása nem sok van rá. Mit kezdjen vele ezekkel a vitákkal?
Hát egyrészt mind az erdélyi magyarok, mind a magyarországi állampolgárok állampolgárságtól függetlenül egyaránt az Európai Unió polgárai. Ezeknek a kérdéseknek igenis van európai relevanciájuk. Az Európai Unió alapesetben jogállamokat vesz fel tagjainak sorába, és elvárja, hogy ezek az országok változatlan jogállamok maradjanak. Ha a jogállamiság sérül, az nem csak az illető állam és az illető állampolgárainak a belügye, hanem egész Európa ügye. Másrészt azonban az erdélyi magyaroknak természetesen van közük Magyarországhoz, teljesen független attól, hogy közülük ki az, aki igényelte és felvette a magyar állampolgárságot is, és ki az, aki úgy gondolja, hogy erre nem tart igényt. Persze, hogy közük van Magyarországhoz, miért ne lenne közük Magyarországhoz?
Kicsit álságos volt a kérdésem, mert arra akart utalni, hogy a legtöbbször elhangzó érv, hogy valami olyasmiben szól bele a magyar, erdélyi magyar közösség azzal, hogy részt vesz a választásokon, ami őt nem érint, és aminek a következményeit nem viseli. És ez az az érv, ami egyrészt túl tág ahhoz, hogy érvelni lehessen ellene vagy mellette, másrészt pedig, ha az Európai Unió keretein belül gondolkodunk, akkor meg abovo nem tartható.
Nyilván nem tartható. Én nem mondom, hogy ezek teljesen alaptalan érvek. Tehát ugye az érv az, hogy az szavazzon a magyarországi országgyűlési választásokon, aki Magyarországon él, tehát akire vonatkozni fognak a leendő parlament által hozott törvények. Ebben természetesen van bizonyos ráció, vagy volt bizonyos ráció, amíg merev nemzetállamokban gondolkodtunk. De egyre kevésbé tudunk merev nemzetállamokban gondolkodni, hiszen Európában a legtöbb olyan kérdés, amelyeket nemzetállamok vitatnak meg, az elkezdett, tehát annak a hatása már nem csak nemzetállami keretek között érvényes. De mondok egy példát, aki ezelőtt 15 évvel egy házasság, vagy egy munkavállalás, vagy bármilyen más céllal kitelepült mondjuk az Egyesült Államokba, vagy Kanadába, vagy akár Ausztráliába, vagy Új-Zélandra, és úgy gondolja, hogy az életet további éveit ott fogja leélni, és nem kíván Magyarországra visszatérni. De természetesen megtartotta magyar állampolgárságát, ugye miért ne tartotta volna meg. Az természetszerűen elmehet az illető ország magyar konzulátusára, és szavazhat. Pedig pontosan úgy nem Magyarországon fizet adót, pontosan nem a magyarországi mondjuk közoktatással kapcsolatos jogszabályok vonatkoznak rá, és pontosan nem a magyarországi kormány egyéb politikai intézkedéseinek az elszenvedője, mint aki Nagyváradon, Kolozsváron, vagy Marosvásárhelyen, vagy Csíkszeredában él. Tehát ebben az értelemben ez a merev jogállami szemlélet egyre kevésbé tartható egy globális világban, még kevésbé tartható az egységesülő Európában. És ismételten hozzá kell tennem, hogy az a tény, hogy az erdélyi magyarok állampolgárságot, magyar állampolgárságot könnyített módon vehetnek fel, és végül is ezt megszavazta a magyarországi országgyűlés, ezzel a dolog eldőlt. Az állampolgársághoz pedig alap esetben szavazójog, választójog is jár. Tehát egyre kevésbé tartható ez az érv, amelyben egyiket mondom, formálisan van bizonyos ráció. De megint mondom, sajnos nem erről van szó. Ha valaki jár a budapesti utcákon vagy aluljárókon, és belebotlik az általam említett párt, tehát a Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtő standjaiba, akkor ott azt látja, hogy politikai szlogen úgy hangzik, hogy ne szavazhasson az, aki soha nem élt itt. Na most a soha nem élt itt, azt nem lehet másképpen értelmezni, mint egy kollektív megbélyegzést. És azt a látszatot akarja kelteni, mint hogyha a Magyarországon élő magyar állampolgárok egyik legnagyobb problémája a soha nem itt éltek lennének, és a soha nem itt éltek esetleges szavazati joga, és ennek esetleges eredménye lenne, amiből maximum talán 2 mandátum hasznosul a magyarországi országgyűlésben. A Demokratikus Koalíció mindig arra hivatkozik, hogy ő nem akar megbélyegezni senkit, és ő nem akar senkit sem kirekeszteni a magyarországi politikai életből, egyszerűen csak azt mondja, hogy az szavazzon, akire aztán a magyarországi törvények vonatkoznak. De éppen a közjogi összefüggéseiből történő kiragadás miatt egyszerűen nem lehet másképpen értelmezni. És a magyarországi polgárok csak így értelmezhetik ezt a politikai üzenetet, hogy megint sikerült találni egy olyan csoportot, akiket bűnbakként lehet megtenni.
Azon mosolygok itt, hogy ez az érv, ez a soha nem élt itt, vagy soha itt nem élt érv, ez nagyon hajaz arra az érvre, amit a 80-as években lehetett hallani Romániában, csak akkor nem időben, hanem térben volt korlátozva az állampolgári jogok hozzáférhetősége, hogy azért az ország, aki itt volt hamarabb, aki tovább volt itt, akinek már a nagyapja is, tehát hogy ez egy valóban egy ilyen irracionális, szimbolikus diskurzus felé viszi a vitát, de a nagy probléma az, hogy milyen eszközökkel lehet visszakényszeríteni valóban a közjogi viták térfelére ezt az érdekegyeztetést, és hogyan lehet tisztázni azt, hogy például egy könnyített állampolgársággal vagy kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyar szavazati joga mire terjedjen ki, mi az, ami valóban érinti, ami közös, ilyen térben kiépíthető politikai közösség ügye, és mi az, ami nem. Ez a típusú vita nem kezdődött el, noha most már 7 éve, hogy van választójog, és több mint 10 éves a kettős állampolgárság intézménye.
Azt gondolom, hogy racionális politikai közbeszéddel lehetne ezt a vitát ismét az észszerű érvek és ellenérvek világába visszavinni. Ennek nagyon kevés jelét látom. A rendszerváltás után volt egy 10 év, amikor a magyarországi politikai viták azért többé-kevésbé a magyar társadalom problémáiról szóltak. Valamikor az ezredforduló után kezdődött el távolodni a magyarországi politikai közbeszéd a magyarországi társadalom valóságos problémáitól, de azért hozzá kell tenni, hogy a magyar társadalom mindig is érzékeny volt. Régtől fogva, talán 1968 óta érzékeny volt a politika kimenet mutatóira. Tehát nem volt mindegy a magyarországi, hát a nem választóknak, mert a szocialista korszakban ilyenről nem lehetett beszélni, de általában a Magyarországon élő polgároknak az, hogy például milyen az ország külföldi megítélése, milyen a magyar gazdaság teljesítménye, hogyan teljesítenek például a magyarországi, hát modern szóval közpolitikák, tehát például a közoktatás vagy az egészségügy. És a rendszerváltás után is hosszú időn keresztül a magyar választó viszonylag józan, tehát viszonylag racionális érvek alapján szavazott. Ha úgy tetszik, a racionális választó ideál típusához közelebb állt a magyar választó, mint például akkor bejáratott demokráciák választópolgárai, akik hajlamosabbak voltak inkább hát ideológiai párt vonzalmaik alapján szavazni. Ez körülbelül az ezredforduló után kezdett eltom. Érdekes megfigyelni például a 2002-es vagy a 2006-os választási kampányt, ahol a pártok már elkezdtek minden észszerűségen túlmenő ígéretekkel egymásra licitálni, és bizony a magyar választó ekkor már hajlamos volt arra a pártra szavazni, aki többet ígér. Noha világos volt, hogy ezek az ígéretek, ezek csődbe fogják vinni Magyarországot. Valamikor az elmúlt évtized második felében gyakorlatilag ez a politika kimeneti mutatói iránti érzékenység ez megszűnt. Hát 2010 után pedig nem csak a jogállam épült le, nem csak a köztársaság bukott el, hanem a politikai közbeszéd is lényegében a valóságtól teljes egészében elszakadt. Az előző magyarországi választásokon például a kormánypárt rezsicsökkentéssel kampányolt. Az ellenzéki pártoknak nem volt más ötletük, mint hogy ők pedig minimálbér emelést javasoltak. Teljesen a magyar társadalom valóságos kérdéseitől elszakadt, virtuális, nem létező, fantáziavilágban érveltek. Én nekem meggyőződésem, hogy a magyarországi ellenzéki pártok, főképpen a magukat demokratikusnak tartó ellenzéki pártok azért nem találják a hangot, azért nem tudnak kitörni a politikai elszigeteltségből, azért nem tudnak a valóságos váltóerővé válni, mert ők maguk is ráálltak erre a virtuális politizálásra. Ők maguk is fontosabbnak tartják a politikai marketing stratégiát, mint azt a kérdést, hogy a politikai marketing, ami persze fontos dolog, az valójában tényleges és megfogható politikai árut, azaz politikai üzenetet akar-e eladni és eljuttatni a választókhoz, vagy pedig egy üres csomagról van szó, amit nagyon szépen becsomagolunk, de nincsen benne tartalom. A magyarországi demokratikus pártok nem foglalkoznak, és fel sem vetik azt a kérdést, hogy hogyan lehetne újjáalakítani a jogállamot, hogy hogyan lehetne a lerombolt közoktatást újjáépíteni, hogy mit lehetne kezdeni az egészségügyel, hogy milyen adórendszer lenne egyrészt igazságos, másrészt hatékony. Nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy Magyarország körülbelül 10 éve kezdett el regionálisan leszakadni a visegrádi régió többi államától, tehát Csehországtól, Lengyelországtól és Szlovákiától. Nem foglalkoznak azzal, hogy Románia lassan beéri Magyarországot, mind a GDP, mind pedig a bérek tekintetében. Nem foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehetne ezt a trendet megfordítani, hanem maguk is olyan üzeneteket küldenek, amelyeknek vagy nincsen fedezetük, például a 13. havi nyugdíjat ígért az egyik párt, vagy pedig olyan problémákat rángatnak elő, mint például ez a bizonyos kettős állampolgárok vagy erdélyi magyarok szavazati joga, ami ebben az értelemben nem megvitatható és értelmetlen kérdés így fölvetni. Viszont arra jó, hogy ők is találjanak egy bűnbakot. A magyar társadalom, az sajnos, vagy a magyar, a magyar nemzettudat, az nagyon-nagyon hajlamos arra, aszerint határozza meg a magyar nemzet tagjainak identitását, hogy vajon ki az, akit éppen kizárunk, ki az, aki nem tartozhat a magyar nemzethez. Hát sajnos a 20. században rettenetesen véres és tragikus események utaltak arra, hogy éppen kiket zártak ki aktuálisan a magyar nemzetből. Most pedig jön egy magát demokratikusnak tartó, felvilágosultnak, Európa barátnak és liberálisnak tartó párt, ami úgy gondolja, hogy ha az erdélyi magyarok ellen elkezd kollektíve hangulatot kelteni, és ellenérzéseket szítani, akkor ez egy olyan üzenet, ami 1-2%-kal növelheti a népszerűségét. Lehet, hogy növelheti a népszerűségét, de ennek borzasztó nagy ára van.
Nem tudom, hogy valóban meg kell-e majd fizetni ezt az árat, vagy van valamilyen eszköz, amivel a károkat meg lehet előzni, és ki lehet védeni. Én azon merengek, csak az erdélyi térféren maradva, hogy ki és mikor fogja felvetni azt, hogy Hát az erdélyi magyar választónak sok beleszólása nem kellene legyen a magyar költségvetés alakulására, mert hogy nem magyar adófizető jelentős részünk, olyan is van, aki magyar adófizető, de nagyon szeretne beleszólni, és létérdeke lenne, hogy beleszóljon abba, hogy milyen a magyar külpolitika, mert a magyar diplomácia elégtelensége az az erdélyi magyar közösség bőrére megy. Nagyon szeretne befolyással lenni arra, hogy hogyan működnek itt a magyar oktatási, kulturális intézmények, mert ezeket kettős magyar állampolgárok és Magyarországról ide érkező magyar állampolgárok is igénybe veszik. Szóval ilyen praktikus, vagy nota bene horribile dictu, hogy lesz-e a Magyarországgyűlésben erdélyi magyar képviselő, akinek az a dolga, hogy erdélyi magyarokat képviseljen. Ez miért nem merül fel így egyszerűen, ha már szavazunk?
Ezek abszolút jogos, ezek teljesen jogos kérdések. Nem merül fel, mert ismétlen nem... Nincs lehetőség arra, hogy ezeket a kérdéseket észérvekkel, racionálisan érvek és ellenérvek küzdelmében meg lehessen vitatni.
Na hát feszegessük az irracionalitás határait, jussunk el a racionalitásig.
A kérdést azt fogja megoldani, hogy ha így mennek tovább a folyamatok, Románia le fogja hagyni Magyarországot mind gazdasági értelemben, és azért azt, én elég gyakran járok Romániába és Erdélybe, jó rész Kolozsvárra, és kifejezetten kötődöm Erdélyhez. Én körülbelül 10-15 éve rendszeresen járok Kolozsvárra, és azt pontosan tudom, hogy valami elképesztő mértékben változott meg az erdélyi közhangulat, az erdélyi mentalitás, a romániai mentalitás, tehát a romániai társadalomban például a magyarokkal kapcsolatban, vagy a kisebbségekkel kapcsolatban elképesztő és nagyon mély fordulat ment végbe az elmúlt másfél-két évtizedben, míg Magyarország tulajdonképpen ugyanazokat a szörnyű köröket és rövidzárlatos köröket futja, mint 15-20 évvel ezelőtt. Tehát a helyzet most már nagyjából lesz, hogy nem, mint 15 évvel ezelőtt székely vagy erdélyi, székelyföldi vagy erdélyi napszámosok fognak Magyarországra jönni, rettegve attól, hogy 30 napon belül vissza tudjanak jutni, hogy ne utasítsák őket ki, és égbérért fognak dolgozni, hanem bizony lassan magyarországiak fognak például Szatmárnémetibe vagy Nagyváradra átmenni dolgozni, lassan el fogják hagyni a romániai bérek a magyarországi béreket, és lassan Románia egy, hát Európa valóságos kérdéseire izgalmasabban reagáló ország lesz, mint Magyarország. Ezt egyrészt örömmel mondom, mert nagyon szeretem Romániát, tehát legjobbakat kívánom Romániának, másrészt nagyon szomorúan mondom, mert amennyiben nem történik fordulat Magyarországon, akkor Magyarország bizony az Európai Unió perifériára fog szorulni.
Biztos vagyok benne, hogy hallgatóink Románia jövőjét illetően nem osztják Zolnai János jövőjét, de hogy ne zárjuk baljóslattal a beszélgetést, azt a következtetést kell levonnom ebből a paradoxomból, hogyha így haladunk, akkor elmagyarosodik Erdély. Mert hogy átkod. Igen, hagyjuk ennél a nevetésnél abba, és Zolnai Jánost várjuk vissza, hogy legközelebb arról beszéljünk, hogy hogy és miként változott Románia és Erdély. Jó?
Oké, nagyon szívesen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.